Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Szerdán este van, és ilyenkor folytatjuk a Kérdezd a Rabit, a Rabi válaszol. Lehet feltenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Mindenképpen örülök, hogy gondolom, hogy lehet látni a háttérből, hogy újra itthon vagyunk, és Budapestről van az adás. Mai napon jöttünk haza, hál' Istennek, nagyon jó volt, nagyon szép volt, és örülünk, hogy újra itthon vagyunk. Nem tudom, hogy kintről az adás jó volt, azt jelenti, hogy nem volt akadály a lehetett jól hallani, vagy ilyesmi, de remélem, hogy minden rendben volt, és remélem az itteni adások is jól fognak menni. Első kérdés. Szabad-e disznóbőrből például kipát csinálni, és övet, cipőt, kanapét? Mindenki tudja, hogy a zsidóknál a disznóhús az egy nagyon-nagyon tréfli dolog. A forrása a Tórából van. Valójában nincs különbség disznóhús és más nem kóser hús között, de mindenképpen a tilalom a fogyasztásáról szól. Nem szabad enni disznóhúst, de viselni disznóbőrt, kipaként, övként, jackiként, cipőként, vagy ilyesmi, semmi akadály nincs. Van ennél még ennél egy súlyosabb kérdés, hogy szerv átültetés esetében lehet-e valamit átvenni a disznóból, és erre is az a válasz, hogy minden további nélkül, csak nem szabad enni, nem szabad fagyasztani. És ez egy olyan dolog, ami nagyon sokszor találkozzak vele, és az emberek félreértik. Semmi akadály nincs ebben. Például mondom egy másik kicsit hasonló kérdés, amikor valakinek vért kell, hogy kapjon, van-e valami előírás, hogy csak zsidó vért kaphasson, vagy ilyesmi, és a válasz megint, hogy nem, nincs semmi előírás, vér az vér. Ha az orvosok úgy ítélik meg, hogy az kóser, pontosabban nem kóser, hanem egészséges, akkor semmi akadálya nincs. Az, hogy honnan jön a vér, zsidótól, nem zsidótól, aki kóser teszik, aki nem kóser teszik, ennek nincs jelentősége. Nem beszélve arra, ha a szerv átültetésről van szó, és még életveszély, akkor még akár enni is szabad, ha életveszélyről lenne szó. De még akkor is, ha nem életveszély, cipő, vagy ilyesmi, minden további nélkül lehet ezt használni. Sőt, hát az Isten megteremtette, és akkor azt jelenti, hogy valamiféleképpen lehet ezt felhasználni. Voltak egy páran, akik már kérdezték, jó, akkor most inkább látom, majd mindjárt visszatérek arra a kérdésre. Ödön azt kérdezi, Ábrám csodaköve, amit Mihályeltől kapott, a körülmetéléskedés utána, az legenda vagy valóság? Be kell vallanom, hogy nem ismerem ezt a legendát, tehát valami csodakövet kapott, vagy legalább nem ugrik be nekem, nem tudok erre válaszolni, nem tudom, miről van szó. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy csak legenda, de hát nem tudom. Soha nem hallottam erről. István, Jákob hol ezen a néven, hol Izraelként szerepel a Tórában. Van valamilyen szabályszerűség ebben a változó névhasználatban? Más bibliai szereplőknek is van több nevük, ott is felmerül ugyanez a, a kérdés. Ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy kétféle névhasználat van a Bibliában. Például emlékszem, hogy a Rási azt mondja, hogy Jitró, Mózesnak az apósának hét neve van. Jeter, Jitró, Hovav, stb. És hét név ez azt jelenti, hogy felváltva van használva, nincs jelentősége, hogy mikor ez, mikor az. Annak ellenére Rási ott elmagyarázza, mi alapján honnan kaptam mind a hét nevet. Jákob esetében úgy szerepel a Tóra, az örökből azt mondja, már nem lesz a neved Jákob, hanem Izrael. Ami azt jelenti, hogy elvileg azután már elvileg csak Izrael név kell, hogy szerepeljen, és ami azt jelenti, hogy ez egy változás, ez nem két név, hanem elvileg ez egy változás van. A Talmud Brachot traktátusban beszél arról, hogy mivel az örökvel azt mondja, hogy nem lesz a neved Jákov, akkor lehet még nevezni Jákovat Jákov. És ugyanígy Ábrám, ne Ábrám legyen, hanem Ábrahám. Innentől kezdve már soha nem lesz újra Ábrám. És a Talmud erről beszél, mindenképpen szabályszerűség semmiképpen nincs. Elvégre azt kell, hogy legyen, hogy csak a Izrael név legyen használva, de valójában az örökvel a maga is egyszer-kétszer még Jákovként nevezi. Ján, mi a lényege a Tubisvát ünnepnek? Tubisvát, a svát 15-e, idén ez január 17-én lesz, az a fák új éve. Valójában a fák új éve nem érint minket, hanem a fákat, és az kapcsán, hogy vannak bizonyos előírások, ami a fákra vonatkozik. Például, hogy az első 3 évet nem lehet fogyasztani a fának a gyümölcsét, akkor azt kell tudni, mikor van vége az évnek, és nem úgy, hogy minden fának van a saját születésnapja, hogy minden embernek van saját születésnapja. A fáknak ez nem így van, hanem van egy bizonyos dátum, és akkor kezdődik az új év, és az pedig Svát 15-e. Az érdekes az, hogy van egy kabbalisztikus szokás, a Sulchan Aruch is idézi valójában, hogy mi megemlékezünk erről az új évről, még akkor is, ha nincs fánk, és nem érint minket ez a kérdés most, akkor is megemlékezünk rá, fagyasztunk az izraeli gyümölcsöt, amit a Biblia dicséri Izraelt vele, és más szokások, imádkozunk, hogy legyen szép etrogunk, ez a fának az új éve, ami azt jelenti, hogy ez egy plusz ünnepség. Majd beszélünk erről, amikor közelebb kerülünk a Svát 15-ig, most összesen Svát 2-a volt, vagy 3-a. Chaim, disznóbőr fotel esetén mi van, ha a kisgyerek a szájába veszi? Most bőr, ami bőrként van feldolgozva, az nem étel. A gyerek a szájába veszi, olyan, mint mi van, a gyerek fájába veszi a széknak a lábát, egy darab fát. Hát sajnálatos. Ez egy sajnálatos dolog, próbálunk elkerülni ezt, hogy a gyerek ne vegyen a szájában olyasmi, ami nem étel, de egy bőr, ami már fel van dolgozva bőrként, abban semmi étel nincs már. Ami semmi étel nincs már. Ez egy semmi akadálya nincs ennek. Annak ellenére nem ajánlom a szülőknek, hogy a gyereket eteseket, hogy hívnak, disznóbőrrel, ami a fotelnak a része. Rivka, a 10. parancsolat, a 10. parancsolat egyes számba írja például, ne kívánt fele barátod házat, stb., és nem házait, ha van több. Mi okból? az igazság az, a 10 parancsolatban kétféle dolog van egyes számban. Az, hogy az örökkévaló nem az egész népnek beszél, hanem mint a egyes számban, azt jelenti mindenkivel külön-külön beszél. Én vagyok a te istened, ne legyen neked más istened, bálvány, stb. És ez azért van egyes számban, mert az örökkévaló beszél mindenkivel külön-külön. Az, hogy ne kívánd a másik ember házát, és nem házait, ez ennek egyszerű a válasza, hogy mert nem csak több házat nem szabad kívánni, hanem egy házat sem. Ne kívánd másik embernek a feleséged, nem csak több feleséged nem szabad kívánni, hanem egyet sem. Ott értető az egyes szám, csak a másik oldala, hogy az egész dolog megvan fogalmazva egyes számban, ez azért, mert az örökkévaló mindenkivel külön-külön beszél. Magdolna, szeretném megkérdezni, mi a Magdolna Héber jelentése. Magdolna Héber jelentése, nem tudom, szerintem a Magdolna nem egy Héber név, és ezért Héberül nincs jelentése. Valójában magyarul sem tudom, mit jelent az a szó, hogy Magdolna, mi a gyök, mit jelent, nem tudom. Sok más név is van, amit nem tudom, mit jelent, de azt sem tudom, mit jelent az a szó, mint szó. László vagy Ágnes, nem tudom. Mindenképpen Magdolna az nem egy Héber név, akkor semmiképpen nem kellett legyen neki jelentősége Héber. Nem is hiszem, hogy van. Csaba, sajnos sérülten érkezett Menóra Izraelből. Két szélső ágat ragasztással javítani lehetett. Lehet-e még kóse? Ha nem, van valami teendő. Ha ragasztással sikerült megjavítani, akkor az a sikertörténet. Miért ne legyen kóse? A probléma csak akkor van, nem lehet megjavítani, és akkor nincs 8 ága, akkor nem lehet használni Hanukkákor, de ha sikerült ragasztani, akkor semmi akadály nincsenek. István, a katonai vagy egyéb szolgálat teljesítés milyen lazítást enged az időhez kötött vallási szabályokban? Katonai vagy egyéb szolgálat teljesítés. Ez ugyanígy igaz. Katona, rendőr, orvos, tanár, vagy mindenki más. A válasz erre az, ha arról van szó, hogy életveszélyes helyzetben van, akkor természetesen minden lazítás megvan adva, de ha nem életveszélyről van szó, akkor természetesen a katonának is ugyanígy kell imádkozni naponta háromszor, az orvosnak is, a rendőrnek és a tanárnak is. Nincs olyan, hogy a katonának eleve valami több van megengedve. Nekem van legalább 6-8 könyv, ami katonai halakháról van szó. Ott mindenféle halakhákról van szó. De nincs olyan, hogy állandó engedmények vannak, hanem arról van szó, hogy mindenféle esetek fordulnak elő, és ilyenkor tudni kell, hogy mi a teendő. Például, ha inkognitóban kell járni egy arab faluban, akkor természetesen nem járnak kipával vagy cicitel. De ez nem jelenti, hogy amikor nem járnak arab faluban, inkognitóban, hogy járjanak kipa vagy cicit. Mindenképpen ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, a katonai halakha, de nem állandó jellegű, hanem mondom, annyiféle eset fordul elő, hogy tényleg sok a kérdés. András, örülök, hogy itt vagy. Kötelessége zsidó férfinak megmenteni szentségtelen használattól a mezuzát. Természetesen, még egy nyomtatott könyv, ha leesik a földre, akkor az a szokás, hogy gyorsan felemelők, és megcsókoljuk. Másik szokás, hogy soha nem tesszük lefordítva, soha nem tesszük lefordítva, mondjuk a héber, ez nem egy jó példa, mert ez egy két nyelvű, ez egy héber nyelvű, soha nem tesszük lefordítva, ez nem a tisztelet a könyvnek. A mezúza sokkal szentebb, mint egy nomtatott könyv, és ezért igyekezni kell, mindent meg kell tenni, hogy ne illetéktelen kézbe legyen, és valami csúnya dologra legyen felhasználva. Az egy másik kérdés például, ha láttam, hogy valakinál van egy mezúza, és nem használja fel, és nem úgy kezeli, hogy kell, kell-e 1 millió forintért kiváltani tőle? A válasz, hogy nem. Hanem normál értékként lehet akkor megvenni tőle, mert abban a percben, ha azt látja, hogy mi nagyon érzékenek vagyok erre, akkor állandóan igyekezni fog lopni, vagy ilyesmi mezuzákat, és ez nem egy cél, ezért ha lehet, akkor próbáljunk elfogadott körülmények között elkérni tőle a mezuzát, adjuk neki valami kis értéket érte. Anikó, mit jelent pontosan a mukce? A mukce, ez azt jelenti, hogy a bölcsek előírtak a szombaton, nem csak a nem szabad munkát végezni, 39 féle munkát, amit szombaton nem szabad végezni, hanem bizonyos tárgyakat nem is szabad megmozdítani a helyékről. Mukce, ez azt jelenti elkülönített. Például, ha van nekem egy mobiltelefon, ha van nekem egy toll, a szombaton mukce. Nem csak, hogy nem szabad azt a tollal írni szombaton, nem csak, hogy nem szabad a mobiltelefont használni szombaton, hanem még a kezembe venni. Se szabad mukce. Miért? Az egyik magyarázat erre az, mert ha már a kezemben lesz a toll, akkor már nagyobb esélye van, hogy véletlenül írni fogok vele. Ha nem is lesz a kezembe, akkor nem fogok írni. Mivel szombaton nem lehet megmozdítani a helyéről, ez egy szombat előtt igyekezni kell, mondjuk például az asztalon, ahol étkezni fogunk, ne maradjon a mobiltelefon vagy toll, mert nem fogunk tudni használni az asztalt normálisan. Ezért szombat előtt a minden mukcát félreteszünk, és így egész szombaton minden nagy nyugalomban vagyunk, mert nem is érintkezünk a tiltott, nem használható tárgyakkal. Anikó, miért olyan fontos a kovász eltakarítása Pesachkor? Pontosabban nem Pesachkor, hanem Pesach előtt, mert Pesachkor már nem szabad, hogy a birtokunkban legyen a kovászos, és a válasz erre azért olyan fontos, mert ez egy bibliai előírás. Mózes második könyvében, pontosabban ebben a heti szakaszban fogunk olvasni erről, hogy a zsidók sietve hagytak el Egyiptomat, nem volt időt kelljen a kenyer, és ezért csak kovásztalan kenyeret eszünk Pészákkal, nem szabad a semféle kovászos, stb. Nem is szabad, nem is szabad, hogy a birtokunkban legyen. Ez a biblia előírás, a tórai előírás. Anna héber név, ha jól tudom, igaz? Anna az nem héber név, hanem Anna emlékeztet Hannára. És Hanna egy héber név. Hanna az például Sámuel prófétának az anyja, az Hanna volt. A Lubavitchi Rebbenak az anyja, az Hanna volt. A Hanna azt mi gondolom azért is, mert magyarul a het hangot az nehézen éti ki, és ezért a Hannából lett Anna, de ez a magyar változat, a héberül a Hanna az hettel mondjuk. András, Smona eszer az amide ima halkancsi, mondjuk. Így beszélünk az örökkévalóval. Érdekes módon, amikor Mózes kéri az örökkévalótól, hogy vége legyen a második csapás, az van írva, hogy kiabál. Miért? Ez nagyon, nagyon jó, de az igazság az, hogy amikor a Tórában az van írva, vagy jicák, és akkor azt jelölted itt 8 per 8, nézzük meg, 8 per 8, vagy Yitzhak el Hashem, nézzük meg a magyar fordítás, hogy írja. A magyar fordítás már rögtön észreveszi, hogy amikor a Héberben az van írva, vagy Yitzhak, az nem jelenti, hogy kiabált, hanem fölkiáltott. Hasonlóképpen Mózes második könyve, a Smat könyve elején, azt is, mikor az van írva, hogy, hogy a zsidók vehibe jamim rabbi meheim, vagy az akku 23. vers, második fejezet 23. vers, és felsóhajtatak a rabszolga munkából. Ez nem jelenti az egy kiabálás szó szerint. Ha jól emlékszem, akkor a Mózes harmadik, ötödik könyvben van egy olyan Rási, azt hiszem, Rási azt mondja, 10 kifejezés van az imára. Az egyik az vajiz áku, ami szó szerint azt jelentene, hogy kiabálni, de ez nem jelenti ki, ez fohászkodni, Istenhez fordulni, ez egy belső kiabálás, de nem nagyon-nagyon hangosan jön ki. Ugyanakkor az van írva a zsinagógában az amint, próbálunk hangosan mondani. Hangosan ez nem jelenti kiabálni, de mindenképpen hangosan kell mondani az amint, pláne az aminje és mérába, az mindenképpen az van írva, de hangosan mondjuk, de nem szó szerint, nem szó szerint kiabálás. Jó, Péter azt írja, hogy Magdalena az Magdala városából való nő. Aha. Jó, hát akkor azt jelenti, akkor mindig nem tudunk, hogy, és mit jelent a Magdala. Jó, köszönöm szépen, ez tényleg előrelépés. És Rifka azt írja, Magdala az egy izraeli település név. Magdala inkább Migdal. Migdal, torony az Migdal. Ebből lett az új szövetségi Magdalia, Mária, Magdolna. De mondom, én azt hiszem, hogy a Héberben Migdal az, ami van, ami toronyt jelent. András, a korban Pesach, a pesachi áldozati vágás történt délután, Nisan 14-en. És az evés este, ami ma Nisan 15-en. Mentünk Egyiptomból reggel Nisan 15-en. Szóval elég sok idő volt. Akkor miért kell a korban persze sietve enni hipazon? Igen, ezt minden évben szoktam nézni, mert amikor a Tóra azt mondja, hogy az a pesachi áldozatot sietve kell enni, de nem csak az, hogy sietve kell enni, utána van még egy egész leírás, a 12. fejezet 11-es vers, és így módon egyétek azt. Derekadtok felövezve, soruitok lábatokban, és vándorbototok kezetekben, és egyetek azt sietve. Ez úgy tűnik, mintha körülbelül 2 perccel indulás előtt el kell fogyasztani a pesachi áldozatot, pedig nem. Nézem itt a Herz Biblia azt mondja, útra készen. Vagy egyétek azt sietve, hogy megkezdhessék minden pillanatban utazásukat. Igen, de valójában csak reggel indultak. Sőt, a Midrás azt mondja, az örök, hogy direkt megvárta a reggelt, hogy senki nem mondjon utólag, sötét volt, és a sötétben sikerült menekülni, átcsempézve a határt. És ezért az direkt megvárta a reggelt. Ha megvárta a reggelt, akkor mit jelent az a sietve? Nem tudom, minden évben nézem ezt, nincs nekem igazán jó magyarázatot erre. Gáspár. Van egy spirituális jelentése a tisztatalan állatoknak. Például annak, hogy egy állat hasat körmű és kéredző, valahol hallottam például a hal esetében, hogy az uszan a haladást szimbolizálja, a pike az erkölcsi értékeket. Az igazság az, hogy a kósersági előírása, hogy kóser állat és nem kóser állat, és a hús és a tejnek a keverésének a tilalma, stb. Azt hiszem, hogy ezek mind azok a törvény közé tartozik, aminek nincs magyarázata. Ami azt mondja, a Tóra az örökkévaló nem ad magyarázatot, miért ezt igen, és ezt, és azt nem. De vannak mindenféle magyarázatok, a zsidó tudománynak, Szabad Egyetemének talán a második vagy harmadik kötetben leadtunk a Rebbenek egy nagyon-nagyon szép, hosszú, kabbalisztikus fejtegetése, hogy milyennek a jelentősége a hasított potájú és kéredző. De ezek, mondom, ezek mindenféle magyarázatok, de nem lehet mondani, hogy ez az egyszerű magyarázat. Például a hasított potájúra azt mondja az ember, hogy átlátható, azt mondja Rebbe, átlátható legyen, hogy ez ne legyen olyan, hogy a materiális az nem enged átlátni, hanem át kell látni, mi a dolognak a célja. Mindenféle érdekes gondolatokat mond a Rebbe ebben a témában, de egyszerű szinten el kell ismerni, hogy ennek nincs magyarázata. Pláne, hogy a hús külön, beszél, a kóser hús külön, az kóser, kóser tej, az kóser, hát összekevertem, akkor már nem kóser, megint ennek nincs logikája, hogy miért nem lenne kóser, olyasmi, ami külön-külön kóser. Stefan, mi a jelentés a szirut nefes? A szirut nefes az két féleképpen szoktunk használni. Mi szirut nefes van, amikor szó szerint az ember feláldozza az életét. Például azt mondja a halacha, három olyan bibliai tilalom, bibliai előírás van, amire akár az embernek fel kell áldozni az életet, a bálványimádás, a tiltott nemi kapcsolatokat, és az egyisten hitért. Azt jelenti, hogy szó szerint az ember feláldoz az életet, inkább megy a halálba, de nem hágja át ezeket a tilalmakat. Utána van egy szíret nefes, ami használva van, mint egy kifejezés az Isten szolgálatban, hogy az ember lemond magáról, az ember vállal nehézséget, az ember olyasmit is tesz, amihez nincs kedve, nem kényelmes. A szíret nefes azt jelenti, hogy mégis feláldoz magából, de nem szó szerint, mert tényleg az életét. Mondjuk karában kell fel, mint amit akad. Mondjuk például, ha 8-kor benne kell legyen a munkában, és akkor elvileg elég lenne 7:30-kor kelni, úgy gyorsan felöltözni, 3:48-kor indulni otthon, és 8-kor ott lenni a munkahelyen. De mivel zsidók vagyunk, ezért már 7-kor kell kelni, és tfilint rakni, és reggeli imát mondani. Sőt, elmenni a zsinagógában, tfilint rakni, és közösségben imádkozni. Ezért mi szírod nevez, az ember feláldoz, vállal nehézséget, lemond bizonyos kényelemről azért, hogy tudjon az Istent szolgálni. Ez erre is szoktak használni, mert szíret nefes, annak ellenére, hogy nem szó szerint kell ezt érteni, mert ez nem fel kell 8-kor, akkor még az élete szépen jól megvan, nem hal meg. András, nem csak a tfilin dobozok, de a sziak is szentek. Nem szabad, hogy érintsenek a földet. Mi a helyzet a cicit? Elég gyakran láttam, ha valaki használ egy nagy tálitat, hogy a cicit a földön érintenek, pláne ha az ember ül. Ez nem problématikus? A tfilin az egy szentebb tárgy, mint a cicit. Mert a cicit valójában nincs írva sehol, hogy a cicitnek van szentsége. A tfilinnek maga van szentsége. A cicit azt hiszem, hogy az egy szinttel, az biztos, hogy a cicit nem olyan, mint a doboz. a doboznak van szentsége, de a szíj talán olyan, mint a szíj, és tényleg az embernek figyelnie kell, hogy amikor az ember teljesíti a cicidnak a micváját, akkor a rajtak ne érintsenek a földet. Ha a földet érintek, az ember felemeli, hogy ne érjen a földig. Tehát teljesen igazad van, és erre figyelni kell. Háim. Több alkalommal volt írva, hogy Áron emelte fel a botját a fáraónál, miért ő és nem Mózes. Azt, ha jól emlékszem, akkor az első három csapásnál az Áron hajtatta végre, ő hozta a csapást, és utána negyediktől Mózes. És erre azt mondja Rási, visszatérve kedvenc témám, hogy mindig a heti szakaszt a Bibliát kell olvasni Rásival. És Rási azt mondja, hogy a Mózes nem akarta idézőjelben bántani a vizet, mert a víz volt az, ami megmentette a Mózes, amikor az angyal kitette a Nílusban, és onnan került Fáraó lányának a házában. Illetve ugyanígy a föld és segített Mózesnak, amikor eltemette oda az egyiptomiat, és akkor meg ezért Mózes nem akarta bántani a földet hálából. Ezért átadta Áronnak. A többi csapás az maga Mózes hozta. Anikó. Régen láttam, teljesen természetes volt a több feleség egy férfinak. Nincs ez rossz hatással a női lélekre? Főleg, ha azt mondjuk, hogy mindenkinek van egy lélekpárja. És ez a házasság spirituális értelme. Jól értettem? A Biblia megengedi a több nőiséget, ami azt jelenti, hogy minden feleségnek van egy teljes férje, az pedig az ő férje, csak az a fér az másnak a párja is, és ez meg van engedve házasság keretén belül. Aztán körülbelül 1000 évvel ezelőtt volt Rabbeinu Gershom német földön, aki ezt megtiltotta, mert látta, hogy ez nagyon erős ilyen belső ellentétek, feszültségekre vezetnek, és ez nem jó. És ez nem jó, és akkor ezt megtiltotta, kivételes esetében adott rá lehetőséget, a 100 rabbi bizonyos esetekben engedélyt ad. Olyan magyarázatot is olvastam, hogy a nagyon hasznos az, hogy egy férnek lehet több felesége, mert például a sok háborúban, és akkor a férfiak a katonák, akkor sok férfi elesett, akkor az arány volt hogy sokkal több nő volt, és sokkal kevésebb férfi. És ahelyett, hogy ne jusson férfi a nőknek a 20-30-40%-nak, akkor a Biblia inkább megengedte, hogy így legyen egy férnek több felesége, és így mindenkinek jut egy férje. Ilyen magyarázatot is olvastam, nem igazán ilyen történelmi elemzésben. De valójában nagyon egyszerű a magyarázat, miért egy férnek lehet több feleséges, de nem egy feleségnek lehet több férje, mert ha egy nőnek van több férje, akkor mindig tiszta és egyértelmű, megszületik egy gyerek, akkor tudunk, ki az apja és ki az anyja. Ha egy nőnek lesz több férje, akkor meg fog születni a gyerek, és nem fogunk tudni, ki a gyereknek az apja, ki a gyereknek a testvére, ki van szabad házasodni, ki van nem szabad házasodni, például is ilyesmi. Ezért a Biblia nagyon szigorúan megtiltja, hogy egy nőnek ne legyen több férje, de egy férjnek lehet több felesége. János. Pap János, nem tudom, hogy ez az izraeli pap János, ha igen, akkor nagyon örülünk, és remélem, hogy jól vagytak. Az Izsák név jelentése az valóban egy magas szintű nevetés, örömet jelent? Hogyne, benne van a túrában, kalhasomea jitzhakli, örülni, nevetés, de a nagy örömből, igen, ezt jelenti Yitzchak, vagy hébre azt mondjuk Czok nevetés. Ez a Yitzchaknak a név. És érdekes, hogy Yitzchak, akinek a neve az Czok nevetés, a Kabbala szerint a szigort szimbolizálja. Érdekes, hogy ezek szerint lehet a szigort szimbolizálni nevetéssel is. Chaim, mikor elkészül egy új zsinagóga, vagy egy nagyméretű felújítás befejeződik, van valami szertartás, amivel megnyitják, birtokba veszik? Igen, igen. Például, amikor beviszik a Tórát az új vagy felújított zsinagógában, ez a zsinagóganak a felolvatása, mikor először imád, és akkor következik be az első imád, mert lényegében a zsinagóganak a felolvatási értelem szerint az Tórával és imával történik, illetve ünnepséggel, mert mi örülünk ennek, és mutatunk is, szeretnénk mutatni, hogy látható, érezhető legyen a nagy örömünk. Zsolt, jobb zsidó volt, vagy sem? Nem biztos, hogy zsidó volt. Szerintem nincs sehol írva, hogy zsidó volt. Nem, szerintem jobb nem volt zsidó. Gyámbor ember volt, nagy filozófus, sokat dumált ő is, a barátjai, de nincs írva, hogy zsidó volt. Chaim, az első hajvágás milyen következményekkel jár? Mi történik utána a 3 éves fiúval? Mik a szertartás fő lépései? Az első hajvágás milyen következményekkel jár? Az első következmény az, hogy a gyereknek már nem lesz hosszú haja, hanem pályesza lesz. Ez lényegében az egész hajvágási ünnepségnek a lényege, hogy egy micvát az kezdjük a gyereket nevelni a micvákra, mely is a hajvágáskor figyelünk arra, hogy maradjon is egy kis haj, és ez a pályesz. Egyébként érdemes ezt mondani, már sokszor mondtam sok embernek, ez elvileg egy könnyű micvát tartani, hogy az ember itt a két szélét azt nem vágja le, de sokszor azt lehet látni, az emberek lenyírják nullára, akkor áthágtak egy bibliai tilalmat. Ami azt jelenti, hogy ez egy könnyű micva, ha az ember figyel arra, ne nullára vágja le ezen a helyen, és ennek ellenére nagyon sokszor az ember áthágja ezt a könnyű, egyszerű micva is. Mi a jelentőség, hogy 3 éveskor van az első hajvágás? Mert a gyereket nevelni kell. Rá kell szoktatni a micvákra. 1 éves gyerek már még túl kicsi. És az elfogadott dologod 3 évesen már a gyerek már kezdi érteni, és lehet őt már kezdeni nevelni a micvákra. Nem jelenti az, hogy korábban nem próbálunk szoktatni, mondjuk vele Smá Iszrájat és ilyesmi, de 3 éves az egy nagyon komoly változás, de azt se jelenti, hogy 3 éves korban már mindenhez ért, hanem kezdünk őt nevelni a micvákra. Vannak olyan micvák, amire már képes felfogni, és van olyan, amit még nem. Ez a 3 éves hajvágási ünnepségnek a lényeg, ez egyébként a zsidó nevelésnek a kezdete. A hajvágás után a gyerek már jár kipával, cicisszel, és már nagy fiú. Van egy olyan szokás, hogy a hajvágásnak a kezdet az itt történik, ahol a gyerek majd fogja rakni a tfilét. Van az a szokás, hogy a hajvágás itt kezdődik, attól pajeszt kell hagyni, mert ez egy halachikus vágás, hogy mennyire vágja. Lényegében ez nem a fő lépései, mi lényegében egy lépésből áll a vágás. Általában azt szoktak megkérni a jelenlévőket, a barátokat, mindenki vágjon egy picit, és utána majd a végén pedig rendesen levágják, befejezik a hajnyírást. Az egy nagyon szép ünnepség, mert lényegében itt a idézőjelben felnőtt avatásról van szó. Milyen ajándék a Tavadháimnak a kérdése, milyen ajándékot szokás vinni egy kisgyereknek az első hajvágás alkalmából? Nincs ennek előírt ajándék, nincs ennek előírt ajándéka, valamit, amit az ember szívesen adna a gyereknek, egy könyv, amit egy 3 éves gyereknek való, egy játék, vagy akármi más. Én emlékszem, amikor a Mendel fiamnak volt a hajvágási ünnepség, azt hiszem, hogy nagyon sok ember volt, látott akkor először ezt a szokást, mert sajnos éveken keresztül nem nagyon ünnepeltek itt ezt a szokást, legalább nem nyilvánosan, és ezért sok ember nem látta. A Mendel fiamnak a hajvágási ünnepségen azt hiszem, hogy volt ez 94-ben, akkor több százan voltak jelen, és nagyon kellemes, szép ünnepség volt az. Csaba, akinek születésnapja van, ő valóban azon a napon közelebb van az örökké valóhoz. És ő adhat áldást, ha igen, akkor milyen áldást lehet kérni? Most el kell mondom, akinek van születésnapja, akkor az a nap egy szerencsés napja. És ezért általában az a napon lehet őt megáldani. Mert neki ez egy szerencsés nap, és ezért lehet őt megáldani. Többi években láttam egyre többen, hogy elterjedt olyan szokás, hogy mivel neki ez egy szerencsés nap, akkor ő ad áldást. Semmi akadály nincs ennek. A Talmud is azt mondja, Alti hibir kat het jót kalabanecha. Ne legyen az egyszerű embernek az áldása könnyű a szemedben. Ami azt jelenti, hogy minden embernek az áldását komolyan kell venni, pláne ha ma egy különleges nap neki, akkor adjon áldást. De főleg, ne felejtsünk el, hogy főleg elsősorban a születésnapi áldás az jár annak, akinek ma van a születésnapja, és őt áldunk meg, kívánunk neki a szerencsés évet, sikerrel, egészséggel és mindennel, amit csak az ember el tud képzelni. Háim, van-e valami a fiúk első hajvágása az hasonló dolog a lányok életében? Mikor kaphatnak a lányok ilyen sok ajándékot? Most először az ajándék az nem, nincs hivatalos ünnepség, amikor ajándékat hoznak. Az ajándék az a mellékhatása mindenféle esetekhez és ünnepségekhez. A fiúknak a időzélben felnőtt avatása, ez a hajvágással történik, a lányoknak a felnőtt avatása az, amikor kezdenek gyertyát gyújtani. Nem válják meg napra pontos 3 éves legyen, de körülbelül 3 éves legyen, amikor már érti. De vannak, akik azért nem várják meg a 3 évet, mert próbálnak olyankor kezdeni a gyertyagyújtást, amikor egy ünnep van, hogy akkor nem csak a sima áldást mondjuk a gyertyagyújtásra, hanem a sehiámot is. A sehiámot szinte hálát adok az örökönnek, hogy megéltem ezt a napot, és ezért mondjuk, ha valakinek a születésnapja lesz szukott sátrak ünnep után 1-2 hónappal, és a gyerek már elég felnőtt, 2 éves és 10 hónap korában, akkor már szukottkor fogja kezdeni gyertyagyújtani a kislány, hogy tudjon az első gyertyagyújtásra mondani a sehiánu áldást. Ami azt jelenti, akkor van a lányok a felnőtt avatása. Azt be kell vallani, azt nem szoktak úgy megünnepelni, hogy az egész közösséget meghívnak arra. De ajándékot az minden további nélkül legyen is. Chaim. A rádiós beszélgetés Szunya Szabolcs és Báruch Rabbi között itt található, jó? Ezek szerint ez csak egy hirdetés, és nem egy kérdés. Mit jelent az itt? Itt van egy link. Nem láttak a linket. Itt jó, itt a cím ki van írva. baruchtfilin.hu, igen. Köszönöm szépen, Chaim. További kérdés a Chaimnak, a brit alatt mikor, hogyan és ki jelenti be a gyerek nevét. A körülmetéléskor, akkor a körülmetélés után, amikor vége van a körülmetélésnek a szertartása, utána egy pohár borra mondok áldás, és utána bemondanak a Héber nevét. Ki mondja el, valakit megkérünk a jelenlévők között, legyen az a rabbi, egy nagypapa, nagybácsi, egy jó barát, aki ott elmondja ezt a áldás, és akkor mondja el, mikor és majd bízzal, és legyen az a neve, ez is ez. Mert a névadásnak a lényege az, hogy sok ember jelenlétében kihirdetni. Mert a név, a héber névnek mindenképpen az a lényege, hogy az emberek ismerik őt ezzel a névvel. Ezért az, hogy az ember titokban ott van a babával, egy szobában, ő egyedül, de két szülők is, ők mondanak, de a gyereknek a neve az Majse legyen, ettől még nem lett Majse, mert senki nem ismeri őt Majseként, hanem be kell jelenteni sok ember jelenlétében. És ez vagy a brit körülmetélés végén, akkor már lehet neki adni Héber nevet, vagy lány esetében, amikor tóraolvasás van, akkor mindenképpen legalább akkor egy minnyen, legalább 10 férfi jelen van, és akkor van, hogy mi se bérek, megadunk a gyereket, és adunk neki, és akkor bemondjuk az ő nevét. Chaim, mi volt neked a legemlékezetesebb dolog most, hogy édesanyádnál voltál? Az igazság nekem mindig élmén, ott lenni az anyukámmal, mert az élet úgy hozta, hogy nem tudok minden nap menni meglátogatni az anyukámat, nem élünk egy városban, nem is egy országban, nem is egy kontinensen. És ezért nekem egy nagy élmény mindig jelen lenni, tölteni vele az időt, és látni, hogy mennyire örül neki. Ha bármiben tudunk neki segíteni, hogy jó, hogy jöttetek, próbáljatok ezt csinálni, azt csinálni, és sikerül ezt neki segíteni valamiben, könnyebbé tenni az élete, ez nekem nagyon nagy öröm, és be kell vallanom, hogy főleg a bácsával a feleségem az, aki olyan ügyes, és mindig tud segíteni az anyukámnak sok mindenben, és az anyukám már számít erre. Már hetekkel korábban tudja, jó, majd jönnek a báruhék, és a bácsával majd ezt fog csinálni, azt fog csinálni, ebben fog segíteni, abban fog segíteni, ez nagyon-nagyon nekem nagyon-nagyon fontos. Melegíti a szívemet, és majdnem mindig, amikor elmegyünk, akkor vagy azon a nap, mert előző napon azt mondja az anyukám, ugyan kicsit rövid volt, nem jöttetek olyan sok időre, mint múltkor. Mindig a múltkor az hosszabb volt, és a mostani látogatás az a rövidebb látogatás. Pedig igyekezünk mindig maximálisan kihasználni az időt, és ameddig tudunk tölteni ott az időt, ott töltünk az időt. Péter, bat mitzva lányok is régi hagyomány, vagy egy újítás? Bat mitzva ünnepség, vagy egy közösségi ünnepség lett belőle, az nem nagyon volt régen, mert a fiúknál a bar mitzva szintén kezdi rakni a tfilint, beszámít a minyenben, azt szintén nagyon látványos az átállás a kiskorúságból, a nagykorúságban az látványosan lehet ezt érzékelni. A lányok esetében nem olyan látványos, és ezt nem szoktak úgy nagy közösségben hagyományosan megünnepelni, de utóbbi 50-80 évben már egyre inkább megünnepelnek, mert miért nem? Hát ez, a bár mitzvah, bár mitzvahnak az ünnepségének a lényege, én nem az ajándék a lényeg. A lényeg az, hogy az ember azt mondja, örülök annak, hogy most már kötelező nekem a mitzvák, és ez nekem egy öröm, és ez nem fáj nekem, mert nekem ez egy öröm, hogy már felnőtt vagyok, és az Isten számít rám, és várja tőlem a mitzvákat. Chaim, kell-e minnyán a brithez? Nem kötelező a brithez a minnyán, de általában csecsemő esetében mindenképpen minnyánben szoktak ezt csinálni. Felnőtt esetében az inkább nem, mert egy kicsit bonyolult a körülmények olyan, hogy inkább szűkebb körben történik, de a körülmettél és az inkább minnyánben. Az esküvő szertartás, a hüpa, az előírás mindenképpen a minnyán. Ott, ha nem lesz minnyán, akkor nem is lehet elmondani a Sheva Brachot, a hét áldás a hüpa alatt, ha nincs meg a minnyán. Tehát ott mindenképpen minnyán nélkül nem megy, a brit az minnyán nélkül is érvényes, csak illik is szép a Rov Am, Hadrat Melech, mondja Salamon király, nagy közösséggel, az a királynak a dicsérete és szépsége. Azt mondja, hogy szép, amikor a micva az történik úgy több ember jelenlétében. Van mindig egy kérdés, mert két alapelv van. Az egyik alapelv, amit most mondtam, hogy az a sok ember van jelen, az egy szépsége a micváknak. A másik alapelv az, zrizim magdimim a micvot, hogy mi próbáljunk sietve, azt jelenti, hogy minél előbb végrehajtani a mitzvot, és nem halasztani. Ami azt jelenti, az Rizin Magdimim elve alapján a brit, a körülmejtés az inkább reggel 8-kor, 9-kor a reggelim után fog történni. De valamikor, akkor épp sokan nem tudnak jönni, mert munkában vannak, de délután 2-kor inkább tudnak eljönni. Akkor a kérdés, hogy melyik elv az a fontosabb, hogy sietve, azt jelenti, minél előbb végrehajtani a micvát, vagy az, hogy többen legyenek jelen. No, az egy pár kérdés volt, és láttam már alig maradt idő még egy-két kérdésre. Az elején akartam mondani, hogy amikor utaztam, akkor a repülőn imádkoztam a reggeli imát, mert olyan korán indultunk, és akkor felmerült a kérdés, többen már kijeleztek, hogy hú, lehet a repülőn imádkozni? És a válasz erre, hogy igen, és majd valamikor kicsit részletesebben fogom kifejteni azt, hogy néz ki az, mikor az ember imádkozik a repülőn. Először van az a kérdés, hogy melyik irányba imádkozik az ember. A másik az, hogy a repülőn nem mindig lehet állva mondani a szöveget. Ha épp az van kiírva, mindenki üljön, akkor nem lehet felállni. Aztán valamikor egy ilyen transatlantik járatokon, akár minnyán el is lehet imádkozni. Én már többször imádkoztam minnyán el ide a repülőn. Emlékszem, hogy egyszer jöttünk Magyarországra, és volt velünk egy bácsi, akkor szerintem már 80 éves lehetett, vagy majdnem 80 éves, és épp az napja ott jarcájtja, halálozási évfordulója, vagy az apjának, vagy az anyának, és épp 9-en voltunk. És úgy sajnálta, nem tud elmondani a kádist, de emlékeztem, hogy amikor az emberek felszálltak, és én már ültem, meg valaki átment mellettem, és azt mondta, jó estét kívánok, főrabbi úr! Mondom, akkor ezek szerint az egy zsidó volt, és akkor végigmentem az egész repülőn, megkerestem ezt az életet, mondtam, zsidó vagy? Azt mondja, igen. Akkor kérem, gyere, legyél te a tizedik, és akkor meg volt a tizedik, és elmondtam az esti imát minnyen el ott a repülőn, és tudott a bácsi mondani kádist a szülő után. Szóval minden tavali nélkül lehet imádkozni a repülőn. Én épp szeretek imádkozni a repülőn, mert akkor nem sietek sehova, és tudok nyugodtan elmondani az imádom, majd erről vagy valamikor térünk rá vissza részletesebben. Tehát köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki eljött. Nagyon élveztem a mai órát is, ahogy máskor is. Holnap majd folytatjuk, holnap pedig lesz a heti szakasz kapcsán egy kabbalisztikus gondolat a heti szakasz kapcsán, utána majd folytatjuk a vasárnap. Vasárnap pedig az lesz a téma, hogy polgári időszámításnak a törvénye van. A zsidó használja a polgári időszámítás, vagy nem. Kívánhatja boldog új évet a polgári új évre. Ezekre a kérdésekre majd térünk ki. Majd vasárnap hétfőn a szokásos Zohar a Kabbalának az alapkönyvéből tanulunk, kedden a haszid történeteket, és szerdán akar újra kérdésekkel a rabihoz. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek!